Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A reménységet és a jövőt szimbolizálják azok a gazdagon megtöltött iskolatáskák, amelyek Kárpátalján 150 diáknak biztosítják a tanévkezdést, jelentette ki Cibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriumi elnöke, az adomány ünnepélyes átadásán Beregszászon, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöki hivatalában. Elmondta, az adományozóknak hála egyre több támogatást tudnak célba juttatni Kárpátalján. A nyári szünet első napján meghirdetett országos tanszergyűjtés eredményeként a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű akció keretén belül több mint 1500 rászoruló gyermek tanévkezdése válhatott örömtelibbé a Kárpát-medencében. Az, hogy sok fiatal vallja magáinak a kereszténydemokrata értékeket, azt bizonyítja, hogy csak a kereszténydemokráciának van valódi jövője, jelentette ki a Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnöke, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség országos nyári találkozójának megnyitóján Budapesten. Latorcai Csaba úgy fogalmazott, amíg a politikai palettán velük szemben állók a halál, addig a kereszténydemokraták az élet kultúráját képviselik. A kereszténydemokraták feladata pedig az, hogy megtalálják azokat a pontokat, amelyek mentén valódi, élhető, közös jövő biztosítható mindannyiunk számára. Utalt az olimpia megnyitó ünnepségére is, amely szerinte tökéletesen bemutatta, hogy az ellenfelek milyen jövőt szeretnének Európában. S kiemelte, hogy az, hogy ténylegesen milyen értékekre szeretnénk a közös jövőt építeni, a fiataljainkon múlik. Majd biztatta a fiatalokat, hogy akik nem az árral és a mainstreammel együtt úsznak, hanem harcolnak az egész világon ránk zúduló abnormális ellen, azok igazi ifjú kereszténydemokrata harcosok. A Város és Vidékfejlesztés magyarországi tapasztalatairól tárgyalt a vietnámi építésügyi miniszterrel Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter Budapesten. Az ázsiai ország politikai vezetése azt igyekszik felmérni, hogy ezekből mi és miképp hasznosítható Vietnámban, és ebben milyen szerepet tölthetnek be az önkormányzatok, illetve a civil szervezetek. Már tart a szüret, újabb szőlőfajták szedhetők szerdától az Egrihegy község területein. Több, azaz az Egrihegy község területén termelt szőlőfajta szüretének kezdési időpontját határozta meg augusztus 28-ában Tarsó József Egerhegy bírója. A nyári menetrend végéhez és a tanévkezdéshez igazodva lép életbe hétfőtől a vasúti menetrend több vonalát érintő harmadik módosítása, amely az utazói észrevételek és a szakmai tapasztalatok figyelembevételével készült, közölte a MÁV Start ZRT. A közlemény szerint a jelenlegi december 14-ig érvényes vasúti menetrend módosítása során a járási egyeztetéseken túl az utasok véleményét és javaslatait is figyelembe vették több vonal esetében, hogy a vonatok még inkább az igényekhez igazított gyakorisággal és időben közlekedhessenek, így váljon vonzóbbá és versenyképesebbé a közösségi közlekedés az egyéni közlekedéssel szemben. És felhívják a figyelmet arra, hogy a nyári vakáció enyhébb forgalma után hétfőtől zsúfoltabb utakra lehet számítani a népszerűbb útvonalakon, nem csak a fővárosban, de a vidéki városokban is, főleg az iskolák környékén. A megnövekedett gyalogos és kerékpár forgalom miatt több türelemre és figyelemre lesz majd szükség az autósoktól is. Végül a vasárnapi időjárásról. Forró idővel búcsúzott az augusztus és a szeptember eleje sem ígérkezik hűvösnek, folytatódik a hőség. Napos idő várható egész nap kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadék nem valószínű. Az északkeleti szél az Alföldön megélénkülhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 31 és 36 fok között várható. Híreinket hallották.
Reklám. És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak.
Hova mész? Hova futsz? Mondd, hogy jó reggelt. Ölelj át a világ, épp hogy életre kelt. Az, aki szép, az reggel is szép, amikor ébred, még ha össze is gyűrte az ágy, alakul még az igazi kép. Nézni szeretném a színek meg a fény, hogyan vonnak rád ma új ruhát. Az légy, aki vagy, érezd jól, és ha elhajózom hosszú vizeken, néhány kikötő, még útba ejthető, de úgyis visszaérkezem. Ébredés, változás, minden út. Félsz ennyi hajnalon túl. Az, aki szép, az reggel is szép, amikor ébred, még ha össze is gyűlte az ágy. Ne siess még, ne siess úgy, mondok valamit, a tükröd hazudik, nehogy elhigy, hogyha másnak lát. Az légy, aki vagy, érezd jól magad, és ha elhajózol hosszú vizeken, néhány kikötő, még útba ejthető, amikor ébred, még ha össze is gyűlte az ágy. Ne siess még, ne siess úgy, mondok valamit, ha tükröm hazudik, nehogy elhidd, hogyha másnak lát. De mindig visszaérkezem.
de mindig vissza érkezel.
Szentek, szent életű emberek.
Az új tanév megkezdése valamiképpen mindenki számára nagyon fontos. A gyermekeknek, fiataloknak, akik megkezdik a tanulást, vagy már meg is kezdték az új tanévben. A szülőknek, akik szemük fényét kisebb-nagyobb gyermekeiket küldik az iskolába. A nagyszülőknek, akik remélik, hogy ember lesz kis unokájukból. A nevelőknek, oktatóknak, az intézmények dolgozóinak, akiknek nagy és szent hivatása az, hogy a jóra, igazra, szépre, szentre neveljék a gyermekeket, a fiatalokat. Az egyházi és az állami vezetőknek is nagyon fontos a tanév megkezdése és az egész tanév. Azoknak, akik az egyház és a haza jövőjét szívükön viselik. Éppen ezért szeptember első napjaiban ismertetem négy kiváló és egyúttal szent nevelőnek gondolatait a neveléssel kapcsolatban. Ismerjük meg a következőket: Kalazanci Szent Józsefet, Boszkó Szent János, Mazzarello Szent Máriát és Merici Szent Angélát. Röviden az életükről és buzdításaikról a neveléssel kapcsolatban. Nevelési elveikből, célkitűzéseikből legalább néhány gondolatot hozunk. A mai napot kezdjük Kalazanci Szent József élettörténetének ismertetésével, ez nagyon rövid ismertetés lesz, utána az ő gondolatait hallgathatják a kedves rádióhallgatók. Kalazanci Szent József 1557-ben született, és 1648-ban halt meg. Annak ellenére, hogy ez több száz évvel ezelőtt történt és élt, mégis csodálatos nevelői munkát végzett. 1583-ban szentelték pappá. Rómába utazott, később itt 5 évig élt a spanyol barát Ascania Colonna bíboros házában. Gyakran kelt fel már éjféltájban, és még szürkület előtt sorra látogatta Róma 7 legfőbb bazilikáját, ami legalább 5 óra gyaloglásba került. A szegények és a betegek önfeláldozó barátja volt. A legnagyobb hatással azonban az elhagyott szegény gyermekek insége volt rá, akik mindenkitől elhagyatva, otthontalanul, züllésnek indulva csavarogtak Róma utcáin. Belátta, hogy a gyermekek megmentése csak az iskoláztatás útján lehetséges. Ez akkoriban nagyon drága mulatság volt. Hogyan lehetne a szegény gyerekek taníttatását megoldani, ez volt számára a legfontosabb kérdés. Első próbálkozásával a római plébániai iskolák tanítóihoz fordult, de hiába kérte őket, sem ők, sem szerzetesek nem vállalták a segítést. Ekkor ébredt József hivatására. Isten azt várja tőle, hogy maga vegye kézbe a szegény ifjúság nevelését. Don Antonio Brendani, a Tiberisen túli szegény negyed Santa Dorotea templomának plébánosa befogadta. 2 szobát ajánlott fel, és a maga segítségét. Így 2 másik pap bekapcsolásával 1597 őszén megnyílt, hogy pasztor történetíró írja, Európa első ingyenes iskolája. 1 hét múlva már 100 tanulójuk volt. A létszám olyan gyorsan nőtt, hogy Józsefnek több papot kellett alkalmaznia. 2 év múlva már házat bérelt, elhagyva vendéglátó gazdáját. Az új házban József a többi tanítóval közösségi életet élt, ő volt az elöljárójuk és az iskola igazgatója. Az iskolát és önmagukat a hívek jólelkű adományaiból tartották el. Innét ered a kegyes iskola elnevezés. 2 év múlva már 700-ra emelkedett a tanulók száma. Egyészben Kalazanci Szent József maga akasztotta fel az udvaron a kis iskola harangot. Leesett a létráról, és lábát törte. A baleset híre, ime a rosszból is lehet valami jó, sőt nagyon jó, megsokszorozta az iskola jótevőit. A törés azonban rosszul heggett össze, és a fájdalmak mellett azt eredményezte, hogy József élete végéig sántított. 1611-ben már 1000 diákot számlált az iskola, köztük nem egy zsidó fiú is volt. Kalazancius biztatására iratkoztak be, miután megígért a rabbiknak, hogy a fiúkat nem próbálják az iskolában vallásuktól eltántorítani. A megnövekedett létszámnak megfelelően most már egy nagy épületet kellett vásárolniuk. Nem sokára Rómán kívül is újabb házakat nyitottak, sőt, csak hamar Európa több országában is elterjedt. Eljutottak Lengyelországba, Magyarországra is. Kegyes tanítórendnek, vagy más néven piaristáknak hívták és hívják őket. Hála Istennek legalább ők nagyon szépen dolgozhattak, sok-sok nehézség közepette az elmúlt, az a bizonyos 40 év alatt, amikor csak 8 egyházi iskolának a működését engedélyezték. Nagyon sok támadás érte Kalazanci Szent Józsefet. Sokat szenvedett testileg, lelkileg. De most hallgassunk inkább az ő szavaiból néhány nagyon fontos gondolatot. Eléggé tudja mindenki, hogy mennyire jelentős és elismerésre méltó szent tevékenység a gyermekek tanítása, kiváltképp a szegényeké, hiszen ez az oktatás segíti hozzá őket örök üdvösségük eléréséhez. Amikor ismereteket közlünk velük, vagy vallásosságra neveljük és hittanra oktatjuk őket, egyaránt gondoskodunk testi és lelki jólétükről. Így ugyanazt a szolgálatot teljesítjük irántuk, amit őrző angyalaik látnak el. Olyanok az ifjak, mint a facsemeték. Könnyű a tetszésünk szerint arra felé fordítani lelküket, amerre akarjuk. Ám de ha engedjük, hogy elfásuljanak, jól tudjuk, milyen nehéz lesz már hajlítani őket, sőt néha teljesen lehetetlen is. Pedagógusok, figyelem! Sok szeretet, mérhetetlen türelem és mindenekelőtt mélységes alázatosság szükséges azokban, akik vállalják ezt a nagy gondosságot kívánó munkát. A nevelők így lesznek méltók arra, hogy Urunk, akit alázatos szívvel kérünk, az igazság alkalmas munkatársaivá tegye őket, megerősítse nemet tisztségük betöltésében, és végül majd mennyei jutalmával is gazdagítsa, aszerint az ígéret szerint, hogy akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön örökké, miként a csillagok. Kalazanci Szent József ünnepén a Szentmisében így imádkozunk. Istenünk, te Kalazanci Szent József áldozópapot olyan nagy szeretettel és türelemmel ajándékoztad meg, hogy egész életét az ifjúság tanítására és nevelésére szentelte. Add, hogy akit a bölcsesség tanítómestereként ünneplünk, álhatatosan kövessük az igazság szolgálatában Krisztus a mi Urunk által.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
nap verse. Radnóti Miklós, szeptember. Ó, hány szeptembert értem eddig ésszel. A fák alatt sok csilla barna ékszer, vad gesztenyék. Mind Afrikát idézik a perzselőt, a hűs esők előtt. Felhőn vet ágyat már az alkonyat, s a fáradt fákra fátylas fény esőz. Kibomló konttyal jő az édes ősz.
Radnóti Miklós szeptember című versét Baranyi Péter mondta el. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten. 1929-ben és 30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 1930-ban jelent meg első verses kötete, a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult. Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 34-ben a Bölcsészettudományok doktorává avatták, 2 év múlva szerezte meg a francia-magyar szakos tanári oklevelet. De a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelye sem volt. 1937-ben Baumgarten díjat kapott, és belépett a Magyar PEN klubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, s Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy a krisztusi korba érvén, 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolt a politikai megfontolás. A zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett. Lelki igénye, meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra, 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában lelőtték.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Ferenc pápa kapucinus nagy káptalanhoz. A misszió a testvériségben születik, a testvériségért. A Szent Atya szeptemberi ima szándéka. Mindenki szívvel hallja meg a föld kiáltását. Aquila érseke a Perdonanza 730. évfordulóján. Ilyen gesztelődéssel teremtsünk új életet. Ferenc pápa a kapucinus nagy káptalanhoz. A misszió a testvériségben születik, a testvériségért. Szombaton reggel 8:30-kor fogadta a kiallgatáson a Szent Atya a kapucinus rend nagykáptalanjának 175 tagját, akik ezen a héten tartották Rómában fennállásuk 86. rendi nagygyűlését. A pápa hozzájuk intézett beszédében a testvériség, a készséges rendelkezésre állás és az elkötelezettség a békéért szempontokat ajánlotta a figyelmükbe. A népes kapucinus küldöttséget a Szentatya rögtön beszéde kezdetén egykori Buenos Aires-i tapasztalataira emlékeztette, hiszen ott találkozott sok kapucinus testvérrel, akik nagyon jó gyóntatók voltak,
bravi confessori,
és nemrégiben közülük egyet, egy argentin kapucinus atyát bíborossá nevezett ki. A nagykáttalan az intézet beszédében a pápa három Szent Ferenci erényre emlékeztette őket, amelyek a testvériség, a készséges rendelkezésre állás és az elkötelezettség a békéért. Első helyen áll a fraternitas, a testvériség,
la fraternita,
amire a nagykáttalan mottója is emlékeztet Szent Ferenc végrendeletének szavaival. Az Úr testvéreket adott nekem, a világba menjünk. Eszerint a missziós küldetés a testvériségben születik, éppen a testvériség előmozdítására. Ennek alapja az együttműködés misztikája, hiszen senki sem maradhat sziget, hanem éppen a többiekkel való kapcsolatában kell növekednie a szeretetben. A nagykáptalan feladata ezért nem az erőforrások optimalizálása, sem pedig a szolgáltatások megjavítása, hanem mindenek előtt a hitben egymást testvérként kell ismerni és megengedni, hogy kérdőre vonják magukat, főként a rendi képzés terén, mert enélkül nincs jövő. Megbeszéléseik középpontjába a dolgok helyett az emberi szemét állítsák, akikhez az Úr küldi majd őket. Egy szóval a káptalan középpontja legyen a testvériség. Második témaként a pápa a készséges lelkületet említette,
la disponibilità,
amely sajátos kapucinus vonás, hiszen a mondás szerint a kapucinusok készek oda menni, ahová mások nem akarnak. Az ő nyitott stílusuk arról tanúskodik, hogy az életben a legfontosabb a szeretet, amelyet megéri feláldozni az egész életet. Az egyház alapvető hivatása misszionárius, amely a mostani időkben különösen is fontos, szemben a bezárkózással. Legyenek készek továbbá, hogy egyszerű, szabad és készséges emberként mindent elhagyjanak, hogy oda menjenek, ahová az Úr küldi őket. Végül a kapucinus szerzetes harmadik sajátossága a békét szolgáló elkötelezettsége.
Impegno per la pace.
Legyetek pacifisták, kérte a pápa, utalva arra a vonásukra, hogy mindenkivel együtt tudnak lenni úgy, hogy az emberek egyszerűen barátnak hívják őket. Éppen ezért lehetnek békességszerzők, akik tudnak találkozásokat teremteni, konfliktusok közepete közvetíteni, és így előmozdítani a kiengesztelődés kultúráját. Mindennek, mint egy előfeltétele, a Krisztusban való lét, a közelség mindenkihez, főként a rászorulókhoz. Végül Szent Ferenc tapasztalatára emlékeztette őket, aki előbb megizzelte a megbocsátottság, a kiengesztelődött lélek állapotát, és utána lett maga is a megbocsátás, a kiengesztelődés és a szeretet embere.
A pápa a szeptemberi ima szándéka a föld kiáltásáért. Szeptemberi imaszándékát kísérő videó üzenetében Ferenc pápa azért imádkozik, hogy mindenki a szívével hallja meg a föld, valamint a környezeti katasztrófák és az éghajlatváltozás áldozatainak kiáltását, személyes elkötelezettséget vállalva az általunk lakott világgal való törődés mellett. Figyelembe véve az egész világon emelkedő hőmérsékletet, azt mondhatjuk, hogy a föld lázas, állítja Ferenc pápa e havi imaszándékát ismertető videó üzenetében. A föld beteg, folytatja, mint bárki, aki beteg. De hallgatunk erre a fájdalomra? Kérdezi. Halljuk-e a környezeti katasztrófák több millió áldozatának fájdalmát? Üzenetében a Szentatya megjegyzi, hogy e katasztrófák miatt leginkább a szegények szenvednek, különös tekintettel azokra, akik árvíz, hőhullám vagy aszály miatt kénytelenek elhagyni otthonukat. A válaszunk, folytatja, legyen átfogó és nem csak ökológiai, hanem társadalmi, gazdasági és politikai cselekvést is magában kell foglalnia. El kell köteleznünk magunkat a szegénység elleni küzdelem és a természetvédelme mellett, megváltoztatva személyes és közösségi szokásainkat. Ferenc pápa szeptemberi imaszándékában, amikor az egyház a teremtés évszakát ünnepli, azt kéri, hogy mindenki a szívével hallja meg a föld, valamint a környezeti katasztrófák és az éghajlatváltozás áldozatainak kiáltását, személyes elkötelezettséget vállalva a világ iránt, amelyben élünk. A szeptemberi imaszándék az átfogó emberi fejlődés előmozdítását szolgáló dikasztériummal együttműködésben készült. A pápa videó üzenetét kísérő sajtóközleményben a dikasztérium prefektusa Michael Cserny jezsuita bíboros hangsúlyozza. A teremtés nyög, szenvedését az emberek okozzák, akik eredetileg őrzői voltak, most pedig leigázói. Cserny bíboros azonban rámutat, hogy Ferenc pápa a teremtett világ iránti törődés imavilágnapjára írt üzenetében arra hívja a keresztényeket, hogy reménykedjenek és a teremtéssel együtt cselekedjenek, amit úgy is fordíthatnánk, hogy éljünk a hitben. A prefektus megjegyzéseit Frederik Fornos jezsuita atya, a pápa imavilághálózatának nemzetközi igazgatója is megismétli. A hálózat teszi közzé minden hónapban a pápa imaszándékát. A föld sír, ahogy a környezeti katasztrófák és az éghajlatváltozás áldozatai is, mondja Fornos atya. Ferenc pápa imára hív bennünket, mert csak az ima ébresztheti fel elaltatott szívünket.
Aquila érseke a Perdonanza 730. évfordulóján. Kiengesztelődéssel teremtsünk új életet. A közép-olaszországú Abruzzo tartomány Aquila székhelyének főpásztora Antonio D'Angelo metropolita érsek augusztus 29-én csütörtökön este zárta le a Colle Maggiui Szűz Mária Bazilika 730. Perdonanza búcsújának egy hetes esemény sorozatát a templom szent kapujának a bezárásával. Az érsek ünnepi szentmise homiliájában Isten irgalmasságáról beszélt, amely miközben újjáteremti az embert, lehetővé teszi számára, hogy harmóniát teremtsen saját személye és kapcsolatai közt. A Perdonanza megbocsátás tüzének meggyújtásával nyílt meg augusztus 24-én szombaton este Aquilában a 730. Celestianus Perdonanza ünnepség sorozat, amelynek csúcspontja augusztus 28-án szerdán este a Colle Maggiui Szűz Mária Bazilika szent kapujának megnyitása volt, amit másnap 29-én csütörtökön az egésznapos Perdonanza zarándoklat követett. A tűzgyújtó nyitó ünnepség során Antonio D'Angelo metropolita érsek köszöntőjében az ima értékének újra felfedezésére és annak fontosságára emlékeztetett, hiszen az ember alkotó elemeként segít abban, hogy rátaláljon arra világosságra, amely lehetővé teszi számára, hogy jól élje meg életét Isten színe előtt. Aki imádkozik, az biztonságot talál magában az élet nehézségeivel szemben. Az ima lehetővé teszi az embernek, hogy eligazítása lejjen, és hogy értelmet adjon mindannak, amit tesz, megnyitva egyúttal a reménytáblatait. Aquila érseke ezekkel a szavakkal köszöntötte a Perdonanza tüzének meggyújtását. A közel egyhetes esemény sorozat csúcspontja a Bazilika Szent Kapujának megnyitása volt, amelynek szertartását augusztus 28-án szerdán este Giuseppe Petrocchi bíboros, Aquila nyugalmazott érseke végezte, és így kezdetét vette az évente megtartott Perdonanza búcsűnnep, amelyet 5. Szent Celestin pápa alapított 1294. augusztus 29-én, amikor egy fehér szamár hátán áttépett a Szent kapun és belépett a bazilikába, világos utalással az Úr jeruzsálemi szelíd bevonulására. A Szent kapu szerda este megnyitásával nyerhették el a különleges búcsút azok a zarándokok, akik Szent Jónással felkészülve és imádságos lelkülettel lépték át a Celestianus Szent kaput. közeledünk a 2025-ös szent év kezdetéhez, és az egyház arra hívott meg bennünket, hogy gondolkodjunk el az imádságnak az életünkben betöltött szerepén. Ma minden eddiginél nagyobb szükség van erre a létfontosságú élettérre, az Úrral való együttlétre, ahol mindenki újra felfedezheti az igazi jót önmaga számára, és boldog lehet azáltal, hogy józanul és tudatosan halad az élet útján. Innen ered a remény, hogy ez a tűz mindannyiunkban felírja azt az üzenetet, melyet Szent Ötödi Celesztin pápa hagyott ránk örökségként. Szimbolikus jelentősége volt a tűz érkezésének, amelyet két 15 éves aquilai fiatal hozott a bazilikába. Emma Placidi és Matteo Di Nino mindketten 2009-ben születtek, amikor Aquilát rendkívül erős földrengés sújtotta, amelynek következtében 309-en életüket vesztették, 1600-an súlyosan megsebesültek, az anyagi kár pedig 10 milliárd euróra rúgott. A szerda esti szentkapu nyitást követően először a cserkészek közössége, majd a lelkipásztorkodásban segítő világiak egységei haladtak át rajta. A bazilikát lassanként megtöltő híveknek Michele Fusco püspök, a közeli Sulmona Valva egyházmegye főpásztora mutatott be szentmisét. Másnap, augusztus 29-én csütörtökön előre meghatározott rendben zajlott a zarándokok átlépése a szentkapun, reggel 6 órától este 18 óráig került sor a munkások, a női és férfi szerzetesek, a fegyveres erők és a rendőrség, a hitoktatók, a tanítók és tanárok az iskolás gyerekek áthaladására. Utolsó nagy csoportként érkeztek a betegek és a betegellátó intézmények dolgozói, az önkéntesekkel együtt. A betegek számára külön tartott szentmisén vehették fel a betegek az erősítő szentkenetet. Végül este 6 órakor kezdődött a szentkaput lezáró szentmise, amelyet Antonio D'Angelo metropolita érsek végzett, akinek szentbeszédjét most ismertetjük. A szentmisén felolvasott evangéliumi rész keresztelő Szent János vértanúságának történetét tárja elénk. Erőteljesen harson fel keresztelő Szent János intése Heródes királyhoz. Nem szabad neked azt megtenni. Ez a kifejezés az igazságosságra, az élet igazságára és a meghozandó döntésekre utal. Nem tehetsz úgy, ahogy akarod, mert van egy benső kód, ami szabályozza az életet, szögezi le a próféta. Heródes először ugyanis a Szent János halálát akaró Heródiás nyomása ellenére sem enged, mert az előfutárt igazságos embernek tartja. Azonban keresztelő János szemrehányása felzaklatta őt, így belátta ugyan, hogy rossz a választása, de nem volt képes megoldani azt, hogy állást foglaljon, hiszen egy benső küzdelmet élt át, mert lelke mélyen erősen érezte a szemrehányás hangját. Helyzete csak súlyosbodott, amikor látta Heródiás lányának a táncát, és mindenki színe előtt tett egy ígéretet. Kérjél tőlem bármit. Ez az elköteleződése valójában bebörtönzi, megkötözi őt, ugyanis a vendégek előtt tett esküje miatt nem tud nemet mondani a lányka kérésére. Noha emiatt rosszul érzi magát. Ha nem tartja be az esküjét, kompromitálja magát, és rossz benyomást kelt a többiekben. Itt láthatjuk, folytatta az aquilai érsek a homiliáját, hogy az igazságosságról és az igazságról vallott meggyőződése gyenge volt. Mindez felfedi azt a két értelműséget, amely az emberi szívben lakik. Ezzel szemben keresztelő Szent János mindhalálig hű maradt az igazsághoz. A perdonanza megbocsátás minden évben ismétlődő ünnepe pontosan ebben kell, hogy segítsen bennünket, hogy legyőzzük a két értelműséget, hogy megerősítse a magunkban hordozott döntéseket és értékeket. Az irgalmassággal való találkozás minden ember lelkismeretét megújítja és újjáteremti, mint egy befogadva Szent Pál korintusiakhoz intézett felkérését. Engesztelődjetek ki Istennel! A kiengesztelődés ugyanis egy új valóságot teremt az alkotó elemekből, hogy az emberi személy és életének a kapcsolatai közt valódi összhang épüljön ki az élet különböző táblataiban. Szent Ötödi Celesztin pápa élete erről az egyensúlyról és harmóniáról tesz bizonyságot. Kitűnik ez abból a képességéből, amivel ugyan nem minden nehézség nélkül, de Isten fényében helyesen tudta értelmezni az élet különböző pillanatait, erőt merítve annak időben megérlett benső gazdagságából, mégpedig az ige hallgatása és az irgalmasság megtapasztalása által. Az ember igazi nemessége legmélyebb intimitásában rejlik, abban a benső szentében, amelyből minden választása ered. Pontosan ebben a szentében épül fel igazi alkata, ahol megtörténik az irgalmassággal való találkozása, Isten megbocsátása, amely létének legmélyebb húrjait érinti, nem csak azért, hogy meggyógyítsa, hanem hogy megteremtse az ember valódi arcát. A mai ünnepen két tanúságtételt szemlélünk, keresztelő Szent Jánosét és Szent Ötödik Celesztinét. Ők olyan emberek, akik tudták, hogyan tartsák meg igazi helyzetüket életük döntő pillanataiban, amiközben hűek maradtak önmagukhoz. Ha ma azért vagyunk itt, mondta az akvileai érsek, hogy megtiszteljük őket, és egybegyűjtsük emberi és keresztény örökségüket, akkor az nem egy egyszerű szertartás miatt van, hanem hittel valljuk, hogy amit ránk hagytak, az számunkra is igaz. Fogadjuk el hát Szent Pál kérését, engesztelődjünk ki Istennel. Engedjük, hogy Isten szeretete megérintse életünket, hogy felfedezzük, megszilárdítsuk és teljes mértékben megtapasztaljuk a nekünk adott élet szépségét. Megkaptuk ezt az életet, és engedjük, hogy azt kísérjen bennünket abban az alázat és engedelmesség jegyében, aki ezt az ajándékot nekünk adta. Közeledünk a jubileum kezdetéhez, folytatta az érsek, amire az imádság és a megbocsátás évének megünneplésével készülünk, amelyek az életút két alapvető koordinátája. A hit nem egy választási lehetőség az élet során, hanem tűz, amely megvilágítja az élet eseményeit, hogy belépünk az örökké valóságba, ami már nem is idő, hanem az élet teljessége az Istennel való közösségben. Nagyon is jól megértette ezt a mi két védőszentünk, hiszen ezért mindent fel tudtak áldozni, hogy hűek maradjanak az igazsághoz. Az irgalmasság evangéliuma támogassa életünk lépéseit, hogy megnyíljunk egy új élet reményének. Fejezte be homiliáját Aquila főpásztora Antonio D'Angelo metropolita érsek az augusztus 29-én csütörtökön este tartott szentmise során, amelynek keretében bezárta a Colle Maggiore Szűz Mária Bazilika szent kapuját, amelyet a Perdonanza megbocsátás 730. évfordulójára nyitottak meg. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jesus Christus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Török